Üdvözlöm Füstös Mónit itt a stúdióban, neurodivers szemléletű szülőoktatót, hello!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Nézőket is köszönheted, itt a utcán simán benéznek, beintegetnek néha, úgyhogy nyugodtan őket is köszönheted. Köszi, hogy újra eljöttél. Van egy csomó téma még, és szerintem máskor is foglak hívni. A gyereknevelés kapcsán szerintem rengeteg kérdés felmerül napról napra annak, aki gyereket nevel, vagy gyereket szeretne, vagy csak érdekli a téma. És a mai beszélgetésünk magját az adta, hogy én láttam a The New Yorker online felületén egy ilyen karikatúra sorozatot, amely az én olvasatomban arról szól, hogy tükröt kell tartani a gyereknek. Tehát amikor a gyerek elkenni az asztalon a kaját, akkor nyugodtan te is kendd el a kaját az asztalon. Hogyha a gyerek hisztizik, toporzékol, akkor te is kezdj el toporzékozni, hisztizni. És már itt nagyon érdekes, hogy ahogy itt még a zene alatt beszélgettünk, neked már is mást jelent ez a karikatúra. Szóval kicsit ezt szerintem bontsuk ketté, hogy kinek mit jelenthet ez a fajta kommunikáció, szülői nevel, kommunikáció, és aztán beszélünk még egy dologról, amit csak a múltkor dobtunk be, az pedig az elvált szülők gyermeknevelési módszerei, vagy lehetőségei, vagy nem is tudom még mik vannak. Igen, tehát az elvált szülőknek a gyereknevelési lehetőségei. Igen, ezt kerestem. Na, szóval menjünk rá erre a karikatúrára. Neked miért jelent mást ez?
Hát ugye úgy kezdődött ez a karikatúra, hogy az első rajz az az volt, hogy az volt így a jó tanács hozzá, hogy aludj akkor, amikor a gyerek alszik. És ezt ugye szokták mondani elsősorban a friss szülőknek, amikor így kijönnek a kórházból, és akkor ott vannak a gyermekágyon, ugye az első 6 hétben, hogy pihenjenek sokat, ott tényleg nagyon fontos ez. De hát azért tudjuk, hogy így a mi társadalmunkban ezt azért elég nehéz magunknak megengedni, hogy így akkor alukáljunk, amikor a gyerek alszik, illetve ez elég jól működik az első gyerekig, de a többedik gyereknél már nem. És akkor így a több gyerekes szülők szoktak nevetgélni ezen a jó tanácson, hogy jó, hát akkor alszom. Akkor, amikor majd a 3 gyerek egyszerre alszik, és akkor iszonyú jókat alszom 5 órát egy nap. És hogy nekem erre volt az, hogy a karikatúrában ugye a többi rajz az volt, hogy aludj, amikor a gyerek alszik, hány, amikor a gyerek hány, nem tudom, maszatolt szét, amikor a gyerek szétmaszatolja.
Valami nem lehet, tehát már csak ugye a fizikai törvények azok már nem teszik lehetővé, tehát az, hogy hány tasd meg magad, nyilván nem fog működni.
Igen. De hogy nekem ez volt benne így a nagyon vicces, hogy ezt a jó tanácsot, ami egyébként jó tanács, mert hogy értem a mögötte lévő elméletet, hogy pihenjünk, hogy hagyjuk a házi munkát, és inkább a pihenésre koncentráljunk akkor, amikor friss szülővé válunk, és kevés az alvás, és sokszor kell fölkelni a gyerek miatt. Tehát ez amúgy egy tök jó tanács, de hogy azért van, aki ezt így nem tudja 100%-ig kielvezni ennek a lehetőségét, vagy ennek az előnyeit, és ők azért így szoktak ezen a tanácson nevetgélni. És akkor nekem ez jött ebből, hogy akkor ezért van ez karikatúrában megjelenítve.
De azt mondod, hogy tehát ez nem erről szól, ez nem a szórakoztatásról szól ez a karikatúra. Itt ez szerintem egy ilyen nevelési tanács, és itt tényleg fölteszem azt a kérdést, hogy amikor, tehát például engem rendkívül felránt, amikor még mindig nem, tehát hogyha eszik, és még mindig elken és szétdobálja, pedig már nem 1 éves. Tehát akkor még ugye ezt meg kell tapasztalnia, de mondjuk mint a 4 évesen már ezt nem akarod látni, érzékelni, mert már azt gondolod, hogy tovább. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet jól lekezelni, hogy ilyenkor tényleg mi van. Én egyszer egyébként megengedtem neki, azt mondta, hogy ruhába akar fürödni, és azt mondta, figyelj, tessék, parancsolj, tiéd a pálya. És meg kipróbálta, hogy milyen a vizes ruha érzet, ez az alap, ezeket tök jó megengedni, hogy megtapasztalja, de vannak dolgok, amik így visszatérnek. Ezek addig fognak visszatérni, amíg nem tartok neki megfelelő tükröt.
Amit mondtál például, ez annyira vicces, mert eszembe jutott róla a múltkori beszélgetésünk, amikor a természetes következményről beszéltem. Csak én azt mondtam, hogy akkor ugorjon bele izébe, cipőbe, a tócsába, tudod, és hagyjuk, hogy kipróbálja, és megtapasztalja. Hogy ez is egy kicsit ilyen volt, hogy akkor hát akkor elázik a ruhája, de hogy kipróbálta, és abból is tanul. Hogy tartsunk tükröt, hát igen, ugye... Én azt szeretem nagyon a pozitív fegyelmezésbe, ezt így mindig el szoktam mondani, hogy én nagyon sok eszközt kínál a szülőknek, és ezeket mindig a saját képünkre, meg a saját helyzetünkre, meg a saját családunknak az értékrendjére tudjuk lefordítani. És mondjuk, hogyha nálatok az probléma, hogy szétkeni a gyerek 4 évesen is a kaját, akkor azzal a helyzettel kell kezdeni valamit. És hogyha ezt ő folyamatosan csinálja, akkor az azt jelenti, hogy rosszul tanítottam meg neki, tehát akkor valahogy máshogy kell megtanulni, és akkor előveszek hozzá új eszközöket. De amit mondasz erről a visszatükrözésről, azért ez néha tud egy nagyon jó eszköz lenni. Tehát most, hogyha téged nagyon zavar, hogy szétkeni, akkor nem biztos, hogy annál a szituációnál ez jó eszköz. De például ugye volt itt, hogy amikor a gyerek földhöz veri magát, ver te is a földhöz magad. És ez például nagyon jól tud működni, mert nem csak amiatt, mert hogy visszatükrözés, hanem amiatt, mert hogy a gyerekek nagyon jól tudnak reagálni arra, amikor valami vicces vagy meglepő. És ez ki tudja zökkenteni őket mondjuk egy ilyen helyzetből. Tehát a hisztinél szerintem speciál pont tök jó ez a tanács, és ennél kipróbálnám. De tovább megyek, ez a visszatükrözés más szituációkban, tehát nem, most nem pont így, ahogy a karikatúrában van benne, szintén egy nagyon jó eszköz. Amikor csak visszamondom a gyereknek, amit mondott, azt a helyzetet, amiben van. Mondjuk, nem tudom, mond valamit, hogy jaj, nem tudom fölvenni az oknit. És akkor csak visszamondom első szem második személybe, hogy nem tudod visszavenni az oknit. Ahelyett, hogy ugye oda mennék, és akkor fölhúznám rá én, és megcsinálnám helyette, csak visszatükrözöm, hogy jó, én értem, hogy te most vagy egy helyzetben, elfogadom, de nem rohanok oda megmenteni.
Uh-huh. Van ilyen egyébként, tehát vannak a, és nem feltétlen kell a helikopterszülőkre gondolni, de van olyan is, aki automatikusan odarolna a gyerekhez és talpra állítja. Például egyébként pont tegnap voltam egy játszótéren, ahol ez történt egy nem tudom, 3-4 év három-négy éves korú gyereknél az volt, hogy mindig elesett a motorral, és igazából passzívan kivárta, amíg a szülei talpra állítják. És nem az történt, hogy oké, okay, fiam, semmi baj, állj föl, vagy nem tudom, hogy mi a baj, állj föl, hanem hogy talpra állították, és akkor így ment, de hogy igazából ez egy ilyen szokássá vált.
Igen, ezt akartam mondani, hogy valószínűleg erre lett kondicionálva, igen, hogy hát itt ezt kell csinálni, hogy fekszem, és akkor majd jönnek, és hogy pont ez a passzivitás, amit mondasz.
Ezt nagyon nehéz megváltoztatni, ezt nem, a fajta szokást?
Nem, én nem gondolom azt, sokan szokták kérdezni, hogy szokták mondani, hogy jaj, hát teljesen elrontottam a gyereket, meg teljesen elrontottam a nevelést, és én ezt nem gondolom, szóval szerintem bármikor lehet változtatni. Minél később kezdünk el új eszközöket alkalmazni, annál nehezebb lehet, mert ezt is így szoktam mondani kurzusokon, hogy ez nem csak a gyerekekkel, hanem a felnőtt kapcsolatokban is ugye úgy működik, hogy kialakulnak játszmák a felek között. Uh-huh. És ezekben a játszmákban, még hogyha nem is jól működnek, és változtatni akarunk rajtuk, és tudjuk, hogy rossz a végkimenetele, még akkor is ad egy biztonságot az embernek, mert hiszen tudom, hogyha én ezt lépem, a másik ezt lépi, utána én ezt csinálom, ő azt csinálja. És azért nehéz ezekből a játszmákból kilépni. És én azt gondolom, hogy mindenen lehet változtatni, csak emiatt minél jobban beleszokunk egy játszmába, mondjuk ebbe, hogy elesek, anyajan fölvesz, talpra állít, annál több energiát kell utána később belerakni abba, de ezt mindig vissza lehet fordítani, és mindig lehet javítani. Amit még erről a motoros helyzetről akartam mondani, hogy a passzivitást kiemelném belőle, amit ugye említettél, hogy ugye pont az van, hogy ösztönözni szeretnénk a gyerekeinket aktivitásra, önállóságra, és hogyha ezeket megcsinálom helyett, akkor pont ezt veszem el tőle. És hogy amikor úgy tekintünk a fegyelmezésre, vagy a nevelésre, mint egy tanulási, tanítási folyamatra, akkor látjuk, hogy ez nem egy jó eszköz, hogy megcsinálom helyette, hanem hogy megcsináljuk együtt. Tehát, ha látom, hogy nagyon nem megy, akkor azért az sincs, hogy ott hagyom, és mint egy ilyen, a másik véglet ugye a helikopter szülőt mondtad, de hogy van az elhanyagoló szülő, nem erre bíztatok senkit, hogyha ha az van, hogy látszik, hogy tényleg nem tudja a gyerek megcsinálni, nem hagyom ott egy kudarc helyzetben, akkor segítek neki, de nem az se úgy, hogy megcsinálom helyette, hanem hogy együtt csináljuk és tanuljuk. Aha. A tanulásnak vannak egyébként hát, ilyen szintjei.
Érdeklődés mutatok afelé, hogy vajon mi lehet vele. Tehát, így hogy tényleg, hogy hogy van. Egyébként erről az elhanyagoló szülőről eszembe jut valami, és lehetséges, hogy mélykasban nyúlok, de tök mindegy. Amikor ugye van ez az aludjó gyermekem módszer, azt hiszem ez a neve, vagy ez a könyvnek a címe, ami erről ír, ami arról szól, hogy egész pici korban, hogyha sokáig sír a gyerek, ment a szobában, hogy jöjjön be az anyja, az apja, de nem megy be, hanem behúzza, ugye az altatásnál.
Igen.
De kivárják, amíg ez majd elfárad benne, ugye ez szerintem ez az egyik leg nagyobb vitát kiváltó gyereknevelési módszer egyébként, és a két, és a két póluson lévők azok szerintem nagyon egymásnak tudnak ugrani, mert tényleg az van, hogy de hát hogy lehet ilyet tenni a gyerekkel, ez az egyik oldal, aki azt mondja, hogy lehet ilyet tenni a gyerekkel, hogy lehet magára hagyni, hogy elfárad a sírásban, tehát hogy ez milyen traumát okoz, a másik meg azt mondja, hogy hát de nem, hogy szokja meg, hogy igazából nem, így fogja megszokni, hogy nem megyünk, nem ugrunk örökké, amikor ő sír. Erre például te, atipikus, tehát hogy is van, neurodiverzitás központú szülő, nevelő, te erre például hogy reagálsz?
Hát én egyértelműen azoknak a táborát gazdagítom, akik a nem sírni hagyás mellett vannak, illetve az alvás tréning ellenesek. Mert hogy az alvás tréning, amiről ugye beszélsz, és hát az van, hogy nagyon-nagyon sok kutatás van arról, hogy ez nagyon-nagyon káros, és ugye sokszor szokták fölhozni példának a gyermekotthonokat, hogy ott ugye az árvaházakat, vagy tehát ahol nagyon sok csecsemő van összezárva, nagyon kevés felnőttel, ott ugye az van, hogy egy idő után nem hall egyáltalán sírást az ember. És hogy ez azért, hogyha azt nézzük, hogyha ezt a párhuzamot megnézzük, hogy azért az árvaházakban történik meg, akkor azért nem akarunk így élni. És nagyon érdekes egyébként, hogy erről kérdezem, mert pont tegnap raktam ki az Instagramra egy posztot erről, hogy mitől sérül a gyerek, és mitől nem sérül a gyerek, és benne volt ez a sírva hagyás. És ugye azt vetettem föl, hogy ugye egyfelől szoktuk ezt hallani, hogy ne hagyd sírni a gyereket, vedd föl, hogyha sír. És aztán a másik oldalról meg szoktuk azt hallani, hogy hadd élje meg a negatív érzéseit, hallgasd meg a sírását. Most ez ugye egyrészt az is van, hogy nem mindegy, hogy melyik korban, mert hogy az első az ugye a csecsemőkorra, a nagyon pici korra vonatkozik, amikor nincsen egyszerűen a gyereknek más eszköze, ő nem fog tudni oda menni hozzá, tehát kénytelen vagy te oda menni, ő hozzá és te fölvenni. Semmi más eszköze nincsen, csak az, hogy sírjon. De a másik nagy különbség, ami egyébként szempontból mindegy, hogy milyen korú a gyerek, az, hogy érzelmileg és fizikailag egyébként elérhető vagyok-e. És ugye az alvás tréningnél ez a probléma, hogy nem. Tehát, hogy rázárom az ajtót, és ott van bent, és magára van hagyva, míg amikor egy nagyobbacska gyerek mondjuk sír, és nem akarom őt megmenteni, ahogy ugye az előbb is mondtam, ott azért az van, hogy jelen vagyok, ott vagyok, elmondom neki, hogy oda jöhet hozzám, hogyha készen áll rá, vigasztalom, megölelem, hogyha engedi. Hogyha nem engedi, akkor csak ott vagyok mellette. Tehát, hogy fizikailag is ilyen szempontból, és ugye azt mondtam még, hogy érzelmileg is elérhető vagyok, tehát ő azzal, hogy ő sír, és az ő negatív érzéseivel engem nem ránt be, és én nem fogok attól megijedni, hogy negatív érzésekkel találkozok, hanem képes vagyok arra, hogy megtartsam őt.